Köszöntöm Önöket! A mai műsor második felében egy indiai-nepáli utazás élményeiről hallunk beszámolót, olyan különlegességgel megspékelve, mint egy motorozás a Himalájában, majdnem 6000 méter magasságban. Előtte az október 2-án induló Liszt ünnepről és a MÜPA őszi-téli programjairól tudunk meg részleteket. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra történései az elmúlt napokból. Szeptember 8-án több pilóta is üzenetet kapott egy zárt kommunikációs rendszeren keresztül arról, hogy elhunyt az uralkodó, ők pedig eldönthették, hogy bejelentik-e a hírt az utasoknak, adta hírül a Roadster magazin. Van, aki meg is osztotta a közösségi médiában az értesítés szövegét, így tett például Katie Pilot is, aki Franciaország felett kapta meg a hírt, amelynek a szövege így szólt: figyelem, minden repülőnek, belátása szerint kezelje, mély fájdalommal értesültünk arról, hogy elhunyt ő felsége, a királynő. Gondolataink a királyi családdal vannak ebben a nehéz időszakban. Katie végül nem mondta be a hírt, de mivel a fedélzeten volt wifi, az információ így gyorsan elkezdett terjedni. Az EasyJet és a British Airways pilótai a következő üzenetet kapták. Szomorúan tudatjuk, hogy ő felsége Erzsébet királynő délután Balmoralban békében elhunyt. Az automatizált üzenetküldő rendszeren keresztül egyébként általában olyan technikai információkat osztanak meg a repterek, mint az aktuális időjárásra vonatkozó jelzés, de a pilóták is küldhetnek tájékoztatást a földi személyzetnek például arról, ha egy fogyatékkal élő utasnak segítségre van szüksége a kiszállásnál. Ezen keresztül értesítették például a pilótákat a szeptember 11-i támadásokról és az azt követő légtérzárról. Október 11-től újabb 35 ezer ingyenes vasúti bérletre pályázhatnak a 18 éves európai fiatalok a következő Discover EU pályázat keretében, tudatta az Európai Bizottság és adta hírül az MTI. Az októberi pályázati fordulóban azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik az Erasmus Plus programban résztvevő országok valamelyikében élnek, és 2004. január 1-e és 2004. december 31-e között születtek. A pályázat október 11-én kedden délben nyílik meg, és október 25-én csütörtökön délben zárul. Jelentkezni az Európai Ifjúsági Portálon lehet, ahol 5 kvíz kérdést és egy kiegészítő kérdést kell megválaszolni. Azok a pályázók, akik megfelelnek a részvételi feltételeknek és sikeresen válaszolnak a pályázati kérdésekre, 2023. március 1-e és 2024. február 29-e közötti időszakban használhatják fel az utazási igazolványukat, és legfeljebb 30 napig lehetnek úton. 2022-ben összesen 70 ezer utazási igazolványra lehetett pályázni. A kiválasztott pályázók ezúttal kedvezménykártyát is kapnak, amelyel több mint 40 ezer féle kedvezményt vehetnek igénybe, tömegközlekedési eszközökön, kulturális rendezvényeken, szállásokon, éttermekben, sportrendezvényeken és egyéb helyeken. A kiválasztott fiatalok egyedül, vagy legfeljebb 5 fős, a támogatható korosztályba tartozó fiatalokból álló csoportokban utazhatnak. A fenntartható utazás előmozdítására az uniós program főként a vasúti utazást támogatja. Annak érdekében azonban, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a résztvevők más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, például buszt vagy kompot is. Illetve kivételes esetben a repülőjegyre is felhasználható az igazolvány, így a távoli területeken vagy szigeteken élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a programban. Ugyancsak az MTI számolt be arról, hogy újra kedvezményes közlekedési bérleteket vezetnek be Berlinben. A nyári hónapok után az év utolsó szakaszára is kedvezményes áru közösségi közlekedési bérletet vezetnek be Berlinbe, döntött a tartományi rangú német főváros vezetősége csütörtökön. A város teljes területén, vagyis az A és B közösségi közlekedési övezetben érvényes bérlet havi szinten 29 euróba kerül, és az októbertől decemberi időszakra szól. A kedvezmény jelentős megtakarítás az utazóközönségnek tekintve, hogy szeptemberben 86 euróba kerül egy havi bérlet az A és B zónára. Ugyanakkor csak megkötésekkel vehető igénybe. A kedvezmény az úgynevezett előfizetéses konstrukcióban érhető el, ami azt jelenti, hogy éves bérletet kell vásárolni havi részletfizetéssel, és a szerződést az első 3 hónap, azaz 2022 utolsó negyedéve után rendkívüli felmondással lehet megszüntetni. Berlin a 16 német tartomány közül az első, amely az általános drágulás okozta lakossági terhek ellensúlyozására a június-augusztusi időszakra országszerte bevezetett úgynevezett 9 eurós helyi és regionális havi közlekedési közösségi bérletet. A Berlin körül elterülő Brandenburg tartomány pénzügyi okokra hivatkozva nem csatlakozott a kezdeményezéshez, így a fővárosban dolgozó ingázók jelentős részének lakóhelyén a közvetlenül a város határánál húzódó C-övezetben nem lesz érvényes a kedvezmény. Újabb 18 lakossági ötletet valósít meg a fővárosi önkormányzat a közösségi költségvetésből, közölte a főpolgármesteri hivatal. Több kerékpárút fejlesztő ötlet is a befutók között van, de gyalogos átkelő létesítése és egy aktív közlekedést jutalmazó applikáció is megvalósul. A budapesti közösségi költségvetés idei nyertes ötleteit ismertető közleményükben azt írták, a tavainál mintegy 60%-kal több, majdnem 22 ezer szavazó vett részt az idei közösségi költségvetés 1 milliárd forintos keretének felhasználásáról rendezett szavazáson. Idén is 3 kategóriában versenyeztek az ötletek, taroltak a fenntarthatóbb és biztonságosabb közlekedés támogató fejlesztések és a város zöldítő ötletek. Tájékoztatás szerint az aktív és fenntartható közlekedés fejlesztése, így a kerékpáros infrastruktúrával és az akadálymentes gyalogos közlekedéssel kapcsolatos ötletek voltak a legnépszerűbbek az idei szavazáson. Több kerékpárút fejlesztő ötlet is a befutók között van, de gyalogos átkelő létesítése, gyalogos terek árnyékolása, fedett kerékpártárolók és egy aktív közlekedést jutalmazó applikáció is megvalósul. Beszámoltak arról, hogy elsősorban közterülettel határos tűzfalak, egyéb homlokzatok futónövényekkel takarása, lugasok kialakítására 3651 szavazat érkezett. A megvalósítás költsége 50 millió forint. Közterületi gyalogos terek, szintén 50 millió forintos keretből történő árnyékolására több mint 3000 szavazat érkezett, a kerékpáros közlekedést a Szent István körúton megkönnyítő fejlesztésekre majdnem szintén 3000-en szavaztak, a megvalósításra ebben az esetben is 50 millió forintot szánnak. A közösségi kertek létrehozására 2879 szavazat érkezett, a megvalósítás kerete szintén 50 millió forint. Továbbá több mint 12 ezer voks érkezett a belvárosi növényzet dúsítására. Nos, erre a célra 133 millió forint jut. A gyalogátkelő helyek 50 millió forintos keretből történő biztonságosabbá tételére majdnem 4000-en szavaztak. Kiemelt fontosságú helyszíneken gyalogátkelő helyeket létesítenek 133 millió forintból, kerékpárutak és kerékpársávok biztonságának növelésére pedig több mint 15 ezeren voksoltak. Ez utóbbi megvalósítására ugyancsak 133 millió forintot szán a főpolgármesteri hivatal. Az ötleteket nem a nyertes ötletgazdák, hanem a fővárosi önkormányzat valósítja meg. A megvalósítást alapos tervezés és sok esetben társadalmi egyeztetés előzi meg, ezért előfordulhat, hogy 1-2 évig is eltartanak, főleg az összetette projektek esetében, írták a közleményben. A fogyasztói tudatosság emelkedésével egyre nagyobb társadalmi igény mutatkozik a jó minőségű élelmiszerek iránt, ennek hatásaként a Magyar Élelmiszer Könyv rövidesen kibővülhet egy új fejezettel, szabályozva a hazai tejipar egyik meghatározó termékét, a trappista sajtot. Adta hírül a Tejterméktanács. A fogyasztók magasabb minőségű tejtermékek iránti megnövekedett igénye okán is fontosnak tartják, hogy a legnépszerűbb hazai sajtféleségre, a trappista sajtra ne csak a termékcsoport szinten, ez ugye azt tartalmazza, hogy oltós olvasztású, érlelt félkemény sajt, szóval ne csak erre legyenek meghatározva a követelmények, hanem ahogyan az új szabályozás már kiterjed a felhasználható összetevőkre, a sajt alakjára, méretére, összetételi kritériumokra is. A Magyar Élelmiszerkönyv emellett tartalmaz majd egy részletes érzékszervi követelményrendszert is. A hazai gyártású trapista sajt hagyományosan korong alakú, ezért a hasáb alakú trapista sajt, amelynek döntő többsége import eredetű, csak szeletelt vagy reszelt formában, valamint több összetevőből álló élelmiszer alapanyagként lesz csak forgalomba hozható. Évente 60-65 ezer tonna sajt érkezik Magyarországra. Ezen mennyiségekből a KSH adatai szerint évente 37 ezer tonna eshet a félkemény kategória alá. 2021-ben majdnem 20 ezer tonna, míg egy évvel korábban 17.600 tonna trapista sajtot értékesítettek belföldön a hazai feldolgozók. Az új szabályozással az importált félkemény sajtokról, amelyeket gyakran nehéz lekövetni, hogy azok gouda, edámi, trapista jellegűek, vagy csak nagylyukúak, sokkal tisztább képet fogunk kapni. A kategóriák közötti átjárás megnehezedik, de választ kaphatunk például majd arra is, hogy miként érkezhet Lengyelországból és Németországból annyi, nálunk kevésbé elterjedt, alig ismert trapista sajt. Az elmúlt időszakban több hazai trapista sajt gyártó feldolgozói kapacitás újult meg, illetve bővült ki. Tavaly az első 8 hónap adatai alapján egy év alatt 8%, míg a 3 évvel korábbi adathoz képest 55%-kal bővült a trapista sajt előállításunk itthon Magyarországon. Ugyancsak a Roadster magazin közölt egy érdekességet II. Erzsébet néhai királynő, illetve már III. Károly konyhájából. II. Erzsébet királynő 70 éves uralkodása alatt több száz királyi parancsot, illetve engedélyt írt alá, amelyek hivatalosan is igazolják azt, hogy az adott vállalat árukat vagy szolgáltatásokat szállított a királyi családnak. Az uralkodói házzal való kapcsolatot a cégek reklámozhatják is a Royal Arms szimbólumának használatával. Erzsébet királynő halálával azonban ezeket az engedélyeket is meg kell újítani. A The Grocer szerint pontosan 100 különböző étel és italmárkát érint ez a kérdés, a vállalatoknak pedig 2 évük van arra, hogy beszerezzék most már 3. Károlytól az engedélyt, vagy felhagyjanak a csomagoláson a jelölés használatával. Valójában az engedély megújítása teljesen normális eljárás, hiszen a királyi jogosítvány birtokosainak 5 évente kezdeményezniük kell a szimbólum használatát. Ennek egyik feltétele, hogy az elmúlt 7 évből legalább 5 évig a királyi család háztartásainak beszállították a termékeket. Emellett a pályázóknak igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a megfelelő környezetvédelmi és fenntarthatósági politikával és cselekvési tervvel. Úgy tudni, az engedély fenntartása nem garantált, átlagosan évente 30 vállalatot törölnek, és ugyanennyinek adnak jogosítványt a logó használatra. A The Grocer szerint ilyen engedéllyel rendelkezik többek között a Heinz, a Coca-Cola, a Cadbury, az Unilever, a Martini, a Johnny Walker és számos pezsgő márka is. Nagy sikert ért el a szlovén gasztronómia, adta hírül a turizmus.com, 4 új Michelin csillaggal gazdagodott az ország, így 9 étterme 1 csillaggal, egy pedig 2-vel büszkélkedhet. A Michelin ellenőrei ismét 2 csillaggal jutalmazták az olasz határ közelében található Hisa Frankót, immár 3-szor. 1 csillagot kapott az Atelje, Ljubljanában, a Dam Restaurant Novagoricában, a Gostilna pri Lozjetu, ez Novagorica és Postojna között található, a Gostice Grich, Ljubljanától nyugatra a hegyekben, és a Hisa Denk, Maribortól északra az osztrák határ felé. Figyelemre méltó, hogy nem kevesebb, mint 4 szlovén étterem kapott új csillagot. A COB Portorosban, a Strelesz Ljubljanában, a Hisa Linhart csupán Bledtől 7 kilométerre délre, a Milka, ez pedig Krasznagórában található. Emellett a fenntartható gasztronómiáért járó Michelin zöld csillagot, amelyet egyébként 3 éve először éppen Szlovéniában osztottak ki, 6 étterem kapta meg az országban. A 2022-es válogatáshoz csatlakozó 10 új étterem 7 különböző városban található. A Michelin Guide Szlovénia 2022 harmadik kiadásában összesen 58 étterem került be, amelyek közül 7 étterem kapta meg a Bib Gourmand díjat minőségi kínálatáért. A Michelin Guide a gasztronómia világának legrangosabb és legbefolyásosabb márkájának számít, amely kivételes globális eléréssel rendelkezik. Javában tart a befőzés időszaka, és számtalan praktikát olvashatunk és alkalmazhatunk a befőttek tartósítására. Az egyik ősi módszer a dunsztolás. Érdekes, hogy a név nem csak egy tartósítási eljárás, hanem egy tároló edény névadója is lett. Igen, ez a dunsztos üveg. Nálunk Zalában egyszerűen csak duncos. Van ebből kicsi, nagy, még nagyobb. A lényeg, hogy a belerakott tartósításra váró produktum tökéletesen el legyen zárva a levegőtől. Ezért nem jó a fedőkupakot például nyitáskor feszegetni, mert ha a zárókupak kapaszkodó részecskéi megsérülnek, már is dobható el a tető. No de vissza az eljáráshoz, a Sóborsban olvastam nemrég egy velős összefoglalót erről. A dunsztolás lényegében hőkezeléssel történő tartósítás, ami azt a célt szolgálja, hogy a befőzni való gyümölcshöz, zöldséghez ne kelljen egyéb adalékanyagot, tartósítószert adni, és biztonságosan fogyasztható legyen az eltett élelmiszer. A befőzni való gyümölcsben, zöldségben ugyanis a hőkezelés hatására elpusztulnak azok a baktériumok, amelyek a romlást okozzák. Bármelyik módszert is választjuk, fontos, hogy sterilizált üvegekbe töltsük a befőzött gyümölcsöt. Valószínűleg a száraz dunszt eljárást ismerik és használják legtöbben. Anyukák és a nagymamák ezt használták. Akkor érdemes száraz dunsztot választani, ha forró ételt teszünk el, mondjuk lekvárt, amit éppen akkor vettünk le a tűzről. Ezt azon nyomban szinte még gyöngyözve kell az üvegekbe tölteni, utána pedig légmentesen lezárni azokat. A betöltött és lezárt befőttes üvegeket ezután fejjel lefelé fordítjuk, hogy vákum képződjön. Mivel a saját hője sterilizálja a gyümölcsöt, fontos, hogy minél lassabban hűljön ki a lekvár, minél tovább maradjon forró, a csirátlanításhoz szükséges hőmennyiség elég ideig rendelkezésre álljon. Ezért a betöltött befőttes üvegeket újságpapírba, majd takarókba kell bugyalálni, és legalább egy-két napot adni nekik. Minél lassabban hűlnek ki, annál jobb. Mindig fontos biztonsági kérdés, hogyan nem fog elpattanni az üveg, ha a tűzforró lekvárt belemerjük. Nem fog elpattanni, ha ügyesen csináljuk. A befőttes üvegeket mindig egy mélyebb edénybe kell állítani, amelyben forró, de nem forrásban lévő vizet töltünk úgy, hogy a befőttes üvegek körülbelül egyharmadáig érjen. Az üveg így átmelegszik, átveszi a víz hőjét, és biztosan nem fog szétrepedni a tűzforró lekvártolt sem. Aztán van a nedves dunszt. Ezt főleg akkor szokták alkalmazni, ha hideg, esetleg nyers alapanyagot tesznek el, például befőttet vagy szörpöt, esetleg savanyúságot. Mivel ezeket nem forrón töltik az üvegbe, nem elég a belső hőjük a csirátlanításhoz. Nedves dunszt esetén tehát a már betöltött üveget hőkezelik. Ehhez a módszerhez elő kell készíteni egy hatalmas fazekat, amelyben majd kényelmesen elférnek a befőttes üvegek. Hogy az üvegek alja ne érintkezzen az edénnyel és ne repedjenek meg, a fazekat ki kell bélelni valamivel, konyharúa vagy valamilyen rács is megfelelő. Ha ez megvan, a betöltött üvegeket úgy kell a fazékba helyezni, hogy ne érjenek egymáshoz, majd fel kell őket önteni annyi vízzel, hogy az a 3/4-ig érjen. Ezután le kell fedni a fazekat és alágyújtani. A csirátlanítási időt onnantól kell számolni, amikor forni kezd az üveg belsejében található folyadék is. Főtt alapanyagnál elég lehet 5-10 perc is, nyersnél viszont akár fél óra is kellhet neki. Ha kész van, az üveget fogó segítségével szedjük ki a vízből, majd szoba hőmérsékleten hagyjuk teljesen kihűlni. Általánosságban tehát elmondható, hogy forró, hőkezelt ételnél a száraz, nyersnél pedig a nedves dunszt a jobb választás. Végül jön a Budapest Park eheti ajánlata. A park 22-én csütörtökön Tideni koncerttel kezd, majd péntek szombat a tankcsapdáé. Vasárnap pedig végre újra színpadra lép, mert hogy a nyári koncert elmaradt, a 67 éves angol punk rockstar Billy Idol. Most muzsikálunk, majd a hírek után a Liszt ünnep és a MÜPA közelgő programjaiba lapozunk bele. Tartsanak velünk!